Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust, mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát. Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek a városba, találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz, kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának. A mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett tágas emeleti termet, ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy a megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta neki, vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle, ő pedig így szólt, ez az én vérem, a szövetségi, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többi a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában. Ezután Zsoltát énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim! Nagy csütörtökön van, üftörténetileg, történelmi eseményként az utolsó vacsorának a napja. Akkor meg is ünnepeltük, de hát arra az ünnepre rányomja a bélyegét, a Getszemáni kerti magánya, az Úr Jézusnak félelme, a tanítványoknak az árulása, nagypénteknek a gyásza. Így aztán a középkorban kialakult az az igény, hogy legyen egy nap az évben, az egyház évben, amikor külön csak ezen lehet elmérkedni, hogy mit is jelent az, hogy az Úr nekünk adta magát az Eukarisztiában. A zsidók annak idején azt kérdezik, amikor megkapják a mennyei kenyeret, hogy man hu, azaz, hogy mi ez. Most ezen a napon próbálunk ezen elmérkedni, hogy mi ez. Ki az, aki nekünk adja magát? Mit is jelent az, hogy az Eukarisztiában nekünk adta magát az Úr? Egy Tóra magyarázatban olvastam, és hát nyilván a zsidók jobban értenek a saját tórájukhoz, mint mi keresztények. Ott a rabbi azon bogarászott, hogy az a szöveg, amit most mi hallottunk, és úgy fordítottuk le, hogy követjük és megtartjuk, amit az Úr parancsol, az a héber szöveg szerint úgy hangzik, hogy megtartjuk és megfontoljuk. És azt gondolom, testvérek, hogy ez a helyes sorrend az Eukarisztiával kapcsolatban is, hogy megtesszük azt, amit az Úr parancsol nekünk. Ő azt parancsolta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, igyatok belőle mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, és hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Immár 2000 éve ezt cselekedjük az ő emlékezetére, és 2000 éve az egyház próbálja megérteni, hogy mit is jelent mindez, megfontolni, hogy mit is jelent mindez, és egyénileg is mindegyiküknek megvan a maga története, a maga úrnapja. Gyerekkoromban mi is készítettük a virágszőnyeget, mi is vonultunk, megvolt az ünnepnek ez a körítése, és mindezek segítségül szolgálnak ahhoz, hogy az ember megtartva meg is fontolhassa, hogy mit is jelent az, hogy az Isten nekünk adta magát. Mit is jelent, hogy az Eukarisztiában Isten gyöngétsége közelített el hozzánk. Nem az ő fenyegető mi volta, akkor azt nem kellene kereszten kinyilatkoztatni, ha az Isten fenyegető, elnyomó fönség lenne, és pláne nem kenyérként kellene őt magunkhoz vennünk, hogyha az Isten valami veszedelmes valóság lenne. De mi emberek mégis újra és újra a saját képünkre és hasonlatosságunkra formáljuk az Istent, mert mi magunk olyanok vagyunk, hogy a hatalmunkat szeretjük éreztetni egymással, és azt gondoljuk, hogy az a nagyobb, aki hatalmasabb, aki erősebb, aki másokkal bármit megtehet, és elfeledkezünk arról, hogy az Isten hatalma, az Istennek a nagysága pontosan abban nyilvánul ki, hogy a markunkba adja magát, hogy a kezünkbe adja magát, hogy minden szentáldozáskor kiszolgáltatja magát nekünk, és ebben áll az ő igazi nagysága, az ő mindenhatósága, hogy egészen kicsivé tud lenni, hogy táplálékunkká tud lenni, nem elnyom bennünket, nem megleckésztet, hanem megerősít, hogy fölemel bennünket. Az eukarisztiában emel föl bennünket az Isten. A régi liturgiában az öregek még emlékeznek rá, és mostanában újra divat, amikor háttal miséznek a papok, akkor a rublikában, rublikának hívják azt, ami pirossal van szedve a misekönyvben, az a pap számára szóló utasítás, hogy mit is kell csinálnia. A rublikában az szerepelt, hogy a háttal állva a híveknek az eukarisztiát magánál magasabbra emelje. Azaz az eukarisztiát fölemelve láthatóvá tegye a hívek számára. És egy öreg pap mesélte nekem ezelőtt mondjuk 30 évvel vagy 40 évvel, hogy ő mikor fiatal volt, azt gondolta, hogy ő emeli magánál magasabbra az eukarisztiát, aztán ahogy megöregedett, akkor megértette, hogy az Úr emeli őt, mármint a papot, saját magánál magasabbra. Az eukarisztiában tudunk önmagunk fölé magasodni, ugyanis az eukarisztiában átváltoztatás történik. Krisztus testének a lényege átváltozik, a kegyérnek a lényege, a fizikai kegyérnek a lényege átváltozik Krisztus testének lényegévé. A kegyérnek az a lényege, testvérek, hogy az embernek a fizikumát megerősíti. Erőt ad ahhoz, hogy az elvégezze a dolgát. Erőt ad ahhoz, hogy helytálljon e világ dolgai közepette. A testét táplálja. És Krisztus testének a lényege pedig az, hogy az emberségemet táplálja, hogy önmagam fölé emeljen, hogy ne ösztönlény legyek pusztán csak, aki az ösztöneinek a beléje programozott, a körülmények által meghatározott, a meteorológia által irányított lény legyen, hanem önmaga fölé tudjon magasodni, és olyasmire is képessé váljon, amire önmagától nem lenne képes. Krisztus testének lényege az, hogy az emberségemet, a valódi kilétemet táplálja. És ugyanígy a bornak a lényege változik át Krisztus vérének lényegévé. A borról azt írja a Szentírás, hogy kenyeret adott a földből és bort, hogy vigadjon az emberi szív. A bor lényegénél fogva azért van, hogy az ember szomorúságát elűzze, hogy az evilági gondjai közepette, feszültségei, félelmei közepette valamilyen evilági vigaszt adjon, hogy elterelje a figyelmét a gondjairól, a szorongásról. És ezzel szemben Krisztus vérének lényege az, hogy valódi örömet adjon, hogy valódi felszabadítást adjon, hogy valódi megoldást adjon a gondjaimra, hogy ne csak elfedjem azt, amitől félek, vagy amitől szorongok, hanem igazába véve megtaláljam a megoldást. Krisztus vérének a lényege az, hogy igazi vigasztalást adjon. És ehhez képest mégis mi emberek ebből a nagyszerű valóságból, abból, hogy Isten nekünk adta önmagát, valamilyen rettenetet készítettünk. Amikor én így mondjuk így, hogy az egyházban magamhoz tértem, tehát amikor először elkezdtem körülnézni, és rácsodálkoztam, vagy ráfigyeltem a liturgiára, akkor azt láttam, hogy amikor a pap fölmutatja az eukarisztiát, hogy íme az Isten báránya, akkor az emberek ahelyett, hogy ránéznének, már pedig a magyar szó, hogy íme, az azért hangzik el, hogy nézzél ide, ahelyett lesunják a fejüket, nehogy valamilyen tisztátalan tekintettel illessék Krisztusnak a fönséges testét. Az eukarisztiából a szó azt jelenti, hogy kedves, jó ajándék, mi oltári szentséget csináltunk, valamit, amit ott az oltáron imádni kell, amitől kellő, illő távolságot tartunk. Az emberek Magyarországon megszokták azt, hogy egy évben egyszer áldoznak, illetve egyszer gyónnak a húsvét időben, aztán a lehető legrövidebb úton elrohannak áldozni, nehogy útközben bűnt kövessenek el. Miközben az eukarisztia valósága pontosan azt jelenti, hogy az éhezőknek a kenyere, hogy a betegeknek az orvossága, hogy a bűnösök oltalma és menedéke. Ehelyett mi csináltunk belőle valami babonaságot, amitől rettegni kell, amitől félni kell. Az hangzott el a mai szentleckében, hogy megszabadított bennünket attól, hogy a lelkiismeret hol cselekedeteit végezzük. A lelkiismeret hol cselekedetei rengeteg félék, testvérek. Rengeteg féle babolával élünk, amivel megpróbáljuk magunkat bebiztosítani, miközben pedig értünk adta magát az eukarisztiában, nekünk adta magát. Ehelyett mi megpróbálunk mindenféle egyéb biztonságot szerezni. Olyan biztosítékokat keresünk, bebiztosítva magunkat, hogy nehogy kiszolgáltatottak legyünk, nehogy az Isten mégis valami rosszat tegyen nekünk. Ezért aztán mindenféle fogadalmakat fogadunk, mindenféle babonaságnak vagyunk a részesei, nagyon sok esetben még a vallásosságunk is nem más, mint ilyen praktikáknak a sora, amikor megpróbáljuk Istent lekegyerezni, megvenni, így vagy úgy felhasználni. Miközben ő a kezünkre adta önmagát, ott lesz mindegyik őtöknek a tenyerén az Úr teste, ő maga lesz ott, nem csak a testem, ő maga. Mi, amikor megajándékozzuk egymást testvérek, akkor mindig csak valamit tudunk adni. A lehető legnagyobb, lehető legintimebb pillanatban is mindig csak valamit ad az ember, és ha még magát is tudja adni, akkor is csak időlegesen, pillanatnyilag egy-két másodperc az, amikor az ember valóban mindenestől oda tudja magát adni egy másik embernek. Isten azonban mindenható, és ennek következtében végérvényesen, visszavonhatatlanul, teljesen önmagát adja nekünk az Eukarisztiában, és ezt a titkot ünnepeljük ma ebben a szentmisében, az egyházi évnek ezen a nyugalmas pontján, amikor lezajlottak a nagy üsztörténeti események, megünnepeltük azt, ami történt, most levonjuk a következtetéseket, múlt vasárnap a Szentháromság titkát ünnepeltük, ma pedig azt, hogy az Isten egészen gyöngéden, egészen közel jött hozzánk, teljesen kiszolgáltatta magát nekünk, példát adva arra, hogy mit is jelent a szeretet. Szeretet nem azt jelenti, testvérek, hogy védekezünk egymással szemben, hanem hogy kiszolgáltatjuk magunkat. És persze ebben benne van a visszaélésnek a lehetősége, benne van a korrupciónak a lehetősége, egymással kapcsolatban is, de az Istennel kapcsolatban is. Azt hiszem, azt már meséltem, vagy mondom a testvéreknek, hogy minden évben, amikor bejött egy-egy hagyaték, akkor abban legalább egyszer találtunk olyan imakönyvet, amiben volt bent ostya, amiről persze nem tudtuk eldönteni, hogy átváltoztatott ostya-e, vagy pedig pusztán csak egy sima kenyérdarab, de valószínűleg valaki ilyen zsákmányként megszerezve, talizmánként cipelte magával, azaz megpróbálta Isten fogságba ejteni, azaz megpróbálta elraktározni az Istent. Miközben pedig minden egyes szentmisében kiszolgáltatja magát nekünk, amiben benne van a korrupciónak is a lehetősége, a visszaélésnek a lehetősége, annak a lehetősége, hogy mi emberek visszaélünk az ő kiszolgáltatottságával, de azért nem szabad elfelejteni, hogy Istent nem lehet foglyul ejteni, nem lehet kisajátítani és nem lehet birtokolni, mint ahogyan a másik embert sem. És ha az Istennel kapcsolatban meg tudjuk tanulni ezt, testvérek, hogy az Isten mindig kívül marad a mi erőszakunkon, akkor azt is meg lehet érteni, hogy az emberi kapcsolatainkban sem lehet erőszakkal egymást birtokolni, kisajátítani vagy felhasználni. Az Eukarisztia titka, testvérek, olyas valami, amit egy életen keresztül értünk meg akkor, ha megtartjuk. Ha megtartjuk, akkor meg tudjuk fontolni. A modern ember fölborította a sorrendet. Először elkezd okoskodni, és amikor okoskodunk, akkor az Eukarisztiával kapcsolatban rengeteg kétely és rengeteg minden visszásság fog előkerülni. Olyan visszásság, ami meghaladja az emberi értelmet, mert hogy eleve itt természet fölötti valóságról van szó, nem pszichológiáról. Bár nyilvánvalóan az Eukarisztiának megvan a maga pszichológiája, megvan a pszichológiája annak, hogy mit is jelent az, hogy egy olyan Istenhez tartozunk, testvérek, aki mindenkiért odaadta magát. És nyilvánvalóan ezt a pszichológiát kell hagyni érvényre jutni a saját lelkiségünkben, a saját keresztény életünkben. De itt többről van szó, mint emberi dologról, mert a pszichológia az emberi dolog. Úgy, mint az orvostudomány is evilági dolog, immanens dolog. De itt természet fölötti valóságról van szó, arról a tényről, hogy az Isten értünk adta önmagát. Az Eukarisztiában ő maga adta magát nekünk, nem valamit. Persze, amikor egészségért imádkozunk, akkor valamiért imádkozunk, és amikor meggyógyulunk, akkor valamit kapunk, egészséget kapunk. De itt többről van szó, testvérek. Az Isten magát adja nekünk, és őt lehet elfogadni, és őt kell elfogadni, kevesebben nem lehet beérni, és kevesebben nem lehet megúszni. Amikor az jössz áldozni, és azt mondja neked a pap, hogy az áldoztató, hogy Krisztus teste őrizze meg téged az örök életre, akkor az egészre mondasz igent, ámment. Arra a valóságra, hogy Isten magát adja. Nem arra, hogy erőt ad, nem arra, hogy én azt kérem tőle, hogy tegyen sikeressé, vagy gyógyítson meg, vagy védjen meg, hanem arra a valóságra, hogy ő mindenestől nekem adja magát, amiben az is beletartozik, hogyha kell, meggyógyulok, de ha nem, nem gyógyulok meg. Ha kell, megbenekülök, de ha nem, akkor bajban maradok, és majd a baj válik a javamra. Ennek a mai szentírási szakasznak, evangéliumi szakasznak van egy nagyon fontos pontja, amit nem szeretnék elkenni a testvérek előtt. Nevezetesen az van a szövegben, hogy ez az én vérem, a szövetségi, amely sokakért kiontatik. A görög szövegben ugyanis ez van, a latin szöveg is azt mondja, hogy pro multis, hogy sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Testvérek, először is azt kell mondjam, hogy a héber nyelvben, ahonnan a görög szöveg származik, nincsen minden és semmi, nincsen mindenki és senki, hanem sokak vannak és kevesek vannak, de ez nem a mi dolgunk ezen bogarászni, hanem a mi dolgunk az, hogy megértsük, hogy igenis le lehet fordítani a szent szövegeket. Igenis át lehet ültetni, interpretálni lehet azt, ami görögül íródott, azt lehet magyarra lefordítani, a magyar körülmények közé alkalmazni. Ezt tették a magyar hittérítők, testvérek, amikor nem a szellem szóval illették az Isten szent lelkét, vagy az embernek a halhatatlan lelkét, hanem a lélek szót használták, ami egy puszta fiziológiai valóság, az ember lehincül. Emelkedik meg horpad a melle, ennyit fejez ki a lélek szó, mindenféle hozzátartozó vagy hozzá kapcsolódó képzet nélkül. Azért használták ezt a szót, azért így fordították le a pneuma szót, ami szó szerint, betű szerint egyébként szellemet jelentene, mert a szellemhez mindenféle káros, pogány képzel kapcsolódott abban az időben. Le lehetett fordítani, és a fordítás nem filológiailag történt, hanem teológiailag történt. És ugyanez a teológiai fordítás volt akkor, amikor 91-ben, amikor engem szenteltek, akkor tért át a Magyar Egyház forradalmi módon arra az átváltoztatás szövegre, hogy értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Egészen fölélegeztünk. Mi még aszerint hallgattuk a misét, aszerint ültünk ott a szemináriumban, hogy azt mondták, hogy értetek és sokakért, és már úgy kellett vizsgáznunk, hogy hogyan is kell misézni, hogy értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. És azt kell mondjam, hogy a Magyar Egyháznak a 20. században ez volt a legforradalmibb tette, amikor lefordította, teológiailag értelmezte és teológiailag a hívek elé adta, hogy mit is jelent Krisztusnak az áldozata. Az mindenkiért szól, méghozzá úgy mindenkiért, hogy nem mindenki fogja azt elfogadni. Nem mindenki üdvözül, testvérek, sokan üdvözülnek, és sokan nem üdvözülnek. Vannak, akik élnek ezzel a nagy ajándékkal, és vannak, akik visszautasítják, de akkor vagyunk hűségesek Krisztushoz, amikor azt halljuk és azt mondjuk, hogy értetek és mindenkiért. És emlékszem rá, amikor aztán visszatért néhány évvel ezelőtt a Magyar Egyház ehhez a mondjuk filológiai fordításhoz, hogy értetek és sokakért, akkor hány és hány hívő nézett rám kétségbe esve, hogy most akkor ez azt jelenti, hogy apám, aki nem jár templomba, vagy a gyerekem, aki nincsen megkeresztelve, vagy az ismerősöm, akit szeretek, de Isten tagadó módon él, hogy akkor az el fog kárhozni. És nyilvánvalóan az a válasz rá, hogy nem. Krisztus áldozata mindenkiért történt, de nem mindenki él vele. Mindenkiért adta magát, de nem, köszöni nem mindenki kér belőle. És mi azért vagyunk itt, mert kérünk belőle, és mi arra akarunk igent mondani, amment mondani, hogy az eukarisztiában nekünk adta önmagát, és ez a mi nagy kincsünk, és ehhez ragaszkodunk. És itt ismét és ismét el tudom azt mondani, testvérek, hogy a katolikus egyház mindenféle szempontból rengeteg teherrel van. 2000 év alatt nem csak patina, hanem rozsda is ült rá az egyházra. Rengeteg visszataszító tulajdonságunk van nekünk, magunknak, hiszen mi is az egyházhoz tartozunk, az egyház mi magunk is vagyunk, és miattunk gyalázzá sokszor az Isten. Szóval nagyon sok visszatetsző dolog van az egyházunkban. Két dolog azonban pótolhatatlan, ami sehol másod nincsen meg, testvérek. A föloldozásnak a nagyszerűsége, és az eukarisztiának a nagyszerűsége. Mindenütt mások lehetnek becsületesebb, tisztességesebb, ízlésesebb, bármilyen kiválóbb emberek, mint itt közöttünk. De mi vagyunk azok, akik elfogadjuk az Úr testét és vérét, elfogadjuk az ajándékot, amit adni akar. És azt gondolom, hogy az, amit elhangzott a Zsoltárban, hogy mit adhatok én az Úrnak mindazért a jóért, amit ő nekem adott, semmi más nem tudok adni, mint hogy felemelem az üdvösség kelyhét és az Úr nevét segítségül hívom. És most mi ezt tesszük, testvérek, fölemeljük az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét segítségül hívjuk, és az szent áldozásban pedig ámment mondunk az eukarisztiára, Isten kedves, szép, jó ajándékára. Amen.